Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, Matis a Garlók gasztronómus szakíró. Szervusz Garlók, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A arénához képest oldott a hangulatnak az azok, hogy egyszer főzött nekem Garló reggelire csigát olajban, és az ilyesmi azért viszonylag közel hozza az embereket, úgyhogy még egyszer köszönöm, szervusz, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, szervusz, jó éjszakát, köszönöm a kedves hallgatókat. Kikérem magamnak a csigát olajban, ezzel, mint a 60-as
nem olajban
volt az én gyerekkoromban, nem amit hoztak a Szovjetunióból. Hát, nem, hát az ne viccel, fokhagymával, vajon, petezselyemmel.
Bocsánat.
Állj meg egy pillanatra.
Nem olajban,
fokhagymával, ez művészet volt olajban. Tudod, most, amikor megálltam a picnál, és kezet fogtam egy ismerőssel, és akkor mondja, hogy neked ennyi pénzed van. Hogy ennyi pénz? Hát azt mondja, olajszagból kezdett, gázolajszagból, neked még erre is volt pénzed, hogy tankolj.
Jó, szóval ez a története.
Igen.
Ugye a karácsony, ami hát legnagyobb, leghosszabb ünnepünk, több napos. Ráadásul együtt van a család, nagypapától az unokáig. Nem lehet kimenni a szabadba, mert hideg van. Ilyenkor a vendéglők is helyel közel nem úgy működnek, mint máskor szoktak működni. Úgyhogy azt képzelem, meg azt tapasztalom, hogy a háziasszonyoknak, akinek elő kéne állniuk valamivel, óriási gondjuk, meg nehéz dolguk van, bajban vannak, mert nem tudják, hogy fogjanak hozzá, hogy ennyi igényt kielégítsen az az étel sorra. Ráadásul nyilván egy étel nem is elég, amit ilyenkor karácsonyra meg kell csinálni. Az első kérdésem, mert én a gasztronómiának csak azt az oldalát értem, amikor meg kell enni valamit, hogy kell ehhez hozzáfogni.
Hát nehezen, tudod, először is ott a divat, a háziasszony beszél a másik háziasszonnyal, aki elmondja, jaj, mit vettél, ezt vettem, tehát ő is akar hasonlót venni, hasonlót készíteni, mint amikor megvesz egy hasonló diklőt vagy cipőt, ugyanezt történik az ételeknél is, mert ők ráhangolódnak egy bizonyos vonalra. Ahelyett, hogy a háziasszony mondjuk visszalépne kettőt, nem tárgyalna a többiek, hogy ki mit főz, mert kíváncsi az ember, ez természetes, hanem elkezdene osztani, szorozni. Ugye számba venni az, hogy kik lesznek a vendégek korát, ízlését figyelembe véve, a pénztárcája lehetőségét figyelembe véve, egy büdzsét állítan össze, egy olyan költségvetést, ahol ő tudná azt, hogy milyen napokon mennyi pénzből kell ételt készíteni, és milyen ételt szeretne ebből készíteni.
De bocsánat, a büdzsével kezdjük a történetet, vagy azzal, hogy megnézzük, hogy a nagypapa mit szeret enni, meg a legkisebb gyereknek nagyjából mit kéne adni, mert nyilván a kettőnek nem lehet ugyanazt adni, nem ez határozza meg, a büdzsé határozza meg, fordítva ülünk a lóra.
Nem, hát nem figyeltél eléggé, mert azzal kezdtem, hogy kik lesznek a vendégek, kik fogják az ünnepet végigülni és végigenni. Tehát lesz egy jövésmenés. Most akkor nyilván a nagypapa nem azt tesz, amit a kisgyerekezi, vagy fordítva. Tehát amikor betervezi azt, hogy kik ülnek majd le az asztalhoz, milyen napon, és hányan, erre mondtam én, hogy ezt...
Hogy erre csinálni költséget,
logikus, hát mert mind, tehát bármilyen ételt készítünk, az lehet még attól szép, az lehet még attól elegáns, tehát szépen tálalt, szépen kivit, ez elegáns étel. Ha kevés pénzből készül is, tehát itt nem alapvetően ez a lényeg. És pontosan el szerettem volna kitérni, hogy ahogy a divat működik, és a márkás ruhákat megvehek, éppen úgy van ez az ételkészítésnél is, hogy igyekeznek divatosabb, drágább dolgokat megvenni, mert ettől majd szebb lesz az ünnep. Ez nem igaz. Az ünnep tudatától szép, a készülődéstől szép. Ezt mindenki elmondta már ezerszer, és nem akarok én ezer egyedik lenni ebben, de a készülődés, amikor advent kezdődik, és akkor az adventi időszak alatt már az emberek mindenféle karácsonyi díszeket készítettek, és készültek az ajándékokkal, és a csomagolással, és mindenfélével, és ugyanakkor megjelennek azok a tipikus adatok és ízek, amiket az ember már a tél beköszöntével, a hideggel, egyrészt mert a szervezet kalóriaigénye magasabb, tehát nehezebb.
Ez meg egy újabb követelmény, hogy azért nem intézhetjük el egy könnyű tavaszi tekercsöpteletet, akkor fázni fogunk hazafelé menet.
Hát és mi lesz még tavaszig, meg is hagyhatunk. Na most ugye ezek az első számú kérdések, hogy ezeket hogyan hozzuk össze. Most ha mi mindenképpen szeretnénk egy nagyon divatos vacsorát kiállítani, mert a haverom is ezt csinálja, meg a barátom is ezt csinálja, otthon majd karácsonyra ezt készíti, akkor nem jutunk el sehová. Mert hogyha mi ketten most ugye, mi jól ismerjük egymást, leülünk beszélgetni, akkor a köztünk lévő baráti hang biztosan megengedi azt, hogy belemenjünk olyan ízlésbeli intimitásokba is, amiben esetleg két egymástól távolabb álló ember nem megy bele. Tehát itt értem azt, hogy most készítünk egy halászlét. Nyilván én ebből nem csinálnék ügyet, hogy Tiborkám, te melyik típus halászlét szereted?
Ja, de hogy azért nem csinálnám belőle ügyet, mert tudnád, hogy én azt mondom, hogy csinálj olyat, amilyet akarsz, az nekem majd biztos fog ízleni.
És amikor majd nem eszed meg, akkor azt mondja, jaj, tudod, mert elrontottam a gyomrom, én meg ott puffognék mellette, hogy nem lenne jó a dolog. Tehát érdemes mögé menni, és akkor azt mondjuk, hogy először, mielőtt neked ígérek egy halászlét, tudnom kell, hogy vajon tudok-e olyan halat venni, vagy fogni, ha úgy tetszik, amiből ezt a minőségű halászlét el tudnám készíteni. De ha nem kapok olyan halat, csak esetleg nekem nem megfelelő, de ez, akkor nem tudok megfelelni az ígéretemnek. Tehát ez történik a háziasszonynál, amikor ugyanúgy az ajándékozásnál elvárják a gyerekek, és az hozzátartozók, hogy hát én karácsonyra ezt szeretném megkapni.
Jó, de bocsáss meg, ez ugyanúgy van valószínűleg, mint az ajándékozásnál. Az te is biztos vettél már olyan ajándékot, aminek a megajándékozott szemben látható, nem örült olyan nagyon. Mert esetleg nem találtad el az ízlését. Ételben nem lehet ugyanez? Honnan tudnám, hogy a hozzám jövő 18 vendég közül ki mit szeret? Hát nem végeztem velük korábban mély interjúkat, ebből nekem az következik, hogy megpróbálok valami általános, standard, szokásos ízvilágot előállítani. De nem biztos, hogy ez a jó út, csak én így képzelem.
Hát a lényegre tapintottál, pontosan a lényegre. Tehát a vendégek vagy a jelenlévők ízlésvilágát feltérképezni ebben az esetben, sőt, még azt is kellene tudnod, hogy előző nap, ahol a másik vendégségben ették-e véletlenül éppen azt az ételt, tehát nyilván ennek mögé kell menni, és akkor azt mondjuk, hogy ha végigmegyünk egy hagyományos ételsorban, amit ebben az időszakban szoktak az emberek készíteni, azt arra tenni, ez nagyságrendileg hasonló, és innen vannak a viccek, hogy ezer napig esszük a bejeligit, a karácsonyi bejeligit, és mindenki azt mondja, stb. Stb. Ez úgy van, hogy azt kell eldöntenünk, hogy egy ételkészítésnél, mondjuk, ha el a bejegliről beszélünk, akkor nem kell százfajta bejeglit óriási mennyiségben sütni, etetni és ajándékozni az embereket vele, csak nagyon keveset és nagyon különlegeset. Ha most nekem egy rút bejegli 100 forintba kerül, csak egy számot mondok, nem akarok árakat mondani, akkor 10 rút kerülne 1000 forintba, akkor nem csak két rúddal ugyanannyiért 1000 forintért, de az olyan különleges lesz, és nem azért, mert a legdrágább dolgokat teszem bele feltétlen, de ha már beszélünk például a szalt kandírozott gyümölcsök, azok bizony drágák, tehát jobban kevesebb.
De most különleges bejegliről beszélünk, ehhez képest én kétfajta bejeglit ismerek, a diósat meg a mákosat.
Azt hittem, hogy a kereket meg a kockásot, mert...
Nem, meg a lukasat, meg a...
Ja, de hát vannak a mindenféle ilyen fantázia bejeglik a gesztenyéstől kezdve előre menve, ami a gesztenyét tudjuk, hogy ez tipikusan megint csak téli étel, a gesztenyével készülő édességek és sós ételek. Tehát ezen kell végigmenni először, hogy mit kínálunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy minden napnak megvan maga koreográfiája, mert szenteste a család együtt ül, majd másnap kezdenek el egymáshoz járni vendégségbe az emberek. És ettől a perctől kezdődik a nagyon nagy probléma, azért, mert a másnapi és a harmadnapi ünnepi étkek, amit az asztalra kell tenni, azok úgy készülnek, hogy szinte stresszel készülnek, mert amikor elmegy bevásárolni, mit szeretne, friss dolgot venni, igaz? Ő nem veheti meg az utolsó nap, mert akkor már nincs választék, tehát jó, korábban kell megvenni, és amikor már az asztalra kell tennie, nem biztos, hogy annyira friss, tehát ezek azért mindenképpen probléma.
Jó, ezek új szempontok, akkor hozok egy másikat. Szóval, ugye karácsony szenteste, első nap, második nap. Hova súlyozzuk az igazi ételkölteményünket? Szentestére, első napra, vendégjárós napra, vagy a második napra, ami szintén vendégjárós nap?
Hát mindenképpen a második napra helyezném. Tehát, illetve az első, második napra szentestére, nem szentestén egyszerűbb ételeket illene enni. Főképpen azért, mert egy hosszú várakozás végéhez értünk el, most nem csak vallási szempontból, hanem családi szempontból is. Eljött az a várva várt ünnepi pillanat, amikor a család több napot is együtt tölthet otthon, vagy akár elutaznak, és ezeknek a pillanatoknak megadni a módját, a szépségét élvezni, és ezért a szenteste inkább az én számomra azt jelenti, hogy egy sokkal könnyedebb vacsora, nagyon-nagyon meleg együtt lépte beszélgetéssel, humorral, vidámsággal, örömmel, és hogy másnap kezdjünk el aztán enni azért, mert az a lelki feltöltődés megtörtént. Tehát ugye az emberek elmennek az éjféli misére, valaki nem megy, nincs ezzel probléma. Tehát megvannak azok az eseményei, a karácsony hagyományainak, azok a mondjuk úgy, hogy kötelező koreográfiái, amik szerint az emberek élik a szentestét, és az nem a nagy zaválástól, szóval utána már mehet a mulatság.
Innen folytatjuk a hírek után, és a Karlof gasztronómus szakíró az Aréna vendége.